Jelentősen romlottak a magyar gazdaság kilátásai a Magyar Nemzeti Bank júniusi prognózisához képest. A jegybank igazgatója azt mondta, hogy a GDP bővülés idén 3-4% között lehet, jövőre viszont 0,5-1,5%-ra lassulhat a növekedési ütem. Az infláció eközben szeptemberben tovább gyorsult, az éves áremelkedési ütem a 13,5-14,5% közötti sávban lehet. Csak a jövő év első felétől várható érdemi lassulás. A külső konjunktúra romlása miatt a vállalatok beruházási mutatója 0,5%-kal csökken jövőre, a munkanélküliség pedig átmenetileg 2023 második feléig emelkedhet. Balatoni Andrással Lakatos László beszélgetett.
Hogyan folytatódik az év inflációs szempontból?
Az idei év hátralévő részében az infláció további emelkedésére számítunk. Ez az emelkedés jó részt olyan tényezőkből fakad, ami a monetáris politikai hatókörön kívül esik. Tehát gondolok itt a rezsi módosítás inflációs hatására, ami 2,5-3% ponttal emeli meg az inflációt, illetve az asszálynak az inflációs hatására, ami szintén 1% pont lehet. Ezek a hatások ráadásul a következő hónapokban már éreztetik a hatásukat, tehát ez azt jelenti, hogy szeptemberben jelentősen emelkedett az infláció. Szeptembertől már egy picit lassul ennek a mértéke, de azért továbbra is egy emelkedő pályán van. És akkor 2023 első fél éve az, amikor egyre erősebben megjelennek a dezinflációs hatások. Ezek a dezinflációs hatások abból fakadnak, hogy a nyersanyagár piacon, mint hogyha már átbuktak volna a csúcson az árak, most már az elmúlt időszakban inkább csökken a nyersanyagoknak az ára, másrészt pedig a hazai fogyasztás is mérséklődhet a következő negyed években, ami szintén fegyelmezőleg hat az inflációra. És akkor ez a dezinflációs folyamat, ez 2023 második felében fog begyorsulni, amikor jelentősen csökkenhet hazai fogyasztói árindex, aminek az alapja különben a bázis hatás, illetve a monetáris politika által végrehajtott lépések sorozata, és így 2024 első felében visszaérhetünk a jegybanki tolerancia sávba.
Tudom, hogy minden forint árfolyamot érintő kérdésre az a bevett válasz az MNB részéről, hogy nincs árfolyam cél. De mégis, hogyha mondjuk megérkeznének az uniós források, az mennyit erősíthet a forinton, illetve ha megerősödik a forint, akkor az mennyiben javíthatja az inflációs kilátásokat? Egyáltalán számolnak-e ezzel?
Mi ugye mindenképpen azzal számolunk, hogy az Európai Uniós források azok beérkeznek Magyarországra, mi úgy látjuk, hogy közeledtek az álláspontok, és ezért számítunk ezeknek a forrásoknak a beérkezésére az inflációs jelentés előrejelzésének alappályán is. Hát az inflációt nagyon-nagyon sok tényező befolyásolja. Befolyásolja ugye a gazdasági konjunktúra, a növekedés, a nyersanyagpiacok alakulása. Tehát én nem szeretnék itt most egyetlen egy tényezőt se külön kiemelni. Úgy látjuk, hogy ez a sok hatás, amivel egyszerre számítanunk kell, ez ezt a pályát eredményezi a hazai inflációban, tehát az idei év hátralévő részében még egy kicsi emelkedés, illetve szeptemberben nagyobb, utána pedig kisebb emelkedés, és utána 2023 közepétől egy markánsabb dezinfláció, ami kibontakozik.
A gazdaság mely ágazatai lesznek érintve leginkább az inflációval kapcsolatban?
Az élelmiszeripar az nagyon jelentősen hozzájárult az inflációhoz, és ráadásul Magyarországon az élelmiszerinfláció az egyik legmagasabb az Európai Unióban, és ezt nagyon alaposan meg kell nekünk is vizsgálnunk, és utána kell ennek járnunk, hogy mik azok a strukturális tényezők, amik azt eredményezik, hogy nagyon hasonló hatásokra a hazai élelmiszeripar egy magasabb inflációt állít elő, mint mondjuk akár csak a régióban, amit regisztrálhatunk. És ha megvizsgáljuk a hazai élelmiszeripart, akkor az látható, hogy nagyon-nagyon gyenge a termelékenysége nemzetközi összevetésben, és ez azt eredményezi, hogy ezek a külső hatások, ami az élelmiszeripart érik, ezek felerősítve érkeznek meg a fogyasztókhoz, illetve a fogyasztói árakba. Úgyhogy az élelmiszerek, az élelmiszeripar az egy nagyon fontos ágazat, ami ez az inflációhoz nagyon jelentősen hozzájárul.
És a költségvetés helyzete mi módon és hogyan fog beleszólni ebbe a folyamatba? Beleszólhat-e? Gondolom, igen.
Ugye a költségvetési hiánycél az megemelkedett az idei évre. A korábbi 4,9%-ról 6,1%-ra emelkedett, és ez a hiánycél 2024-ben fog 3% alá mérséklődni. Tehát összességében azért a költségvetés az egy csökkenő hiányt mutat a következő években. Ez különben abban is tetten érhető, hogy az állami beruházások növekedése az negatív lesz, vagy csökkenni fognak az állami beruházások, és ez mérsékli a teljes beruházási dinamikát. Különben a vállalati beruházásoknak is a mérséklődésére számítunk 2023-ban. A kérdőíves adatok mind azt jelzik, hogy a növekvő költségek és a bizonytalanság miatt nagyon sok vállalata beruházásaik elhalasztására, törlésére kényszerül, és ez 2024-ben fordulhat meg, de a jövő évben a beruházások összességében mérséklődhetnek. Ebben szerepe van az állami investíciók csökkenésének is.
És gondolom, hogy ez a munkaerőpiacot is erősen fogja érinteni, hiszen ennyi beruházás elmaradása, meg hát ugye a kamatkondíciók miatt a lakosság óvatossága az jelentősen csökkenti majd például az építőiparban dolgozók jövedelmét, vagy jövedelem termelőképességét.
Összességében mi is azzal számolunk, igen, hogy rövid távon, tehát 2023 első felében magasabb munkanélküliségi rátákat fogunk regisztrálni. Az elmúlt hónapokban már stagnált, inkább egy picit emelkedett a munkanélküliségi ráta, de nyilván a konjunktúra romlásának, lassulásának lesznek munkaerőpiaci hatásai. Hozzátartozik ugyanakkor az is, hogy azért továbbra is, még hogyha valóban csökkenni fog a foglalkoztatás, az, hogyha a hazai adatsorokat nézzük, továbbra is nagyon magas szinten fog állni. Tehát lesz munkaerőpiaci következmény, emelkedni fog a munkanélküliség, azonban az előrejelzésünk alappályájában nem éri el a 4%-ot, de emelkedni fog. És akkor 2023 második felétől, ahogy dinamizálódik a gazdaság, ugye ez egy gyors helyreállást eredményezhet a munkaerőpiacon is.
Egyébként önök hogy látják már most az MNB különböző szigorító lépései, mennyire hatásosak, mennyire érezhető azonnal a piacokon?
Ja, az, hogy a monetáris transmissziót azt erősíteni szeretnénk, azt ugye Virág Barnabással elnök úr is elmondta, tehát az egy nagyon fontos tényező, hogy minden részpiacon megjelenjenek ezek a kamatszintek, amit a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa optimálisnak lát. Az elmúlt hónapokban különben volt ezzel kapcsolatban javulás, tehát hogyha a swap piacokat vizsgáljuk, vagy akár a diszkont kincstárjegy hozamokat, akkor azok azért közelebb kerültek ahhoz a szinthez, amit a jegybank ideálisnak gondol, de szeretnénk más csatornákon keresztül is kifejteni ezt a hatást. Emellett azért, hogyha megnézzük, hogy milyen hitelezés növekedéssel számolunk, azért jelentős lassulás van a prognózisunkban, tehát nyilván az, hogy a hitel kamatok emelkednek, azért az a keresleti oldalról mérséklik a hitelezési aktivitást. Ez is egy olyan tényező, ami hozzájárul a gazdasági növekedés lassulásához az idei év második felében, illetve a jövő évben.
Az imént elmondottakkal kapcsolatban hol láthatóak a kockázatok, és milyen kockázatok azonosíthatóak?
A monetáris tanács 4 fontos kockázatot azonosított az előrejelzésünknek az alappályája körül. Az egyik az, hogy ha globális konjunktúra még nagyobbat lassul, mint amire korábban számítottunk, ez csökkenti a gazdasági növekedést és az inflációt. A másik fontos belső kockázat különben az, hogy az inflációban másodkörös hatások jelennek meg erősebben, mint amire számítani lehet. És emellett pedig a monetáris tanács úgy látja, hogy a nyersanyagpiacon most egy fölfelé és lefelé irányuló kockázatot is azonosítanak, vagyis szimmetrikussá vált ezzel a jegybanki döntéshozóknak a kockázati térképe. De az elmúlt negyed években folyamatosan hangsúlyoztuk, hogy felfelé irányuló kockázatok vannak az alappálya körül. Most ugye nem lett kevesebb a kockázat, hanem egyel több lett, de ez az egyel több kockázat ez azt eredményezi, hogy az inflációra tekintve ugyanannyi lefelé és fölfelé irányuló kockázatot azonosítottak a döntéshozók.
De akkor ezek között a kockázatok között ez például egy kifejezetten jó irányú kockázat?
Hát, hogy jó irányú a kockázat, azért igen, gyakorlatilag infláció szempontjából tudjuk mondani mindenképpen, és a GDP növekedést is emeli, amennyiben ez a korrekció ez nem abból fakad, hogy jelentősen romlik tovább a külső növekedési kilátás, tehát jelen pillanatban igen, a nyersanyagár piacon lévő negatív kockázatok, magyarul, hogyha csökkennek a mi importáraink, az természetesen a GDP növekedésben mind inflációba kedvező hatásokat fejt ki.
Balatoni Andrást, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját hallották, a forint árfolyama viszont inkább gyengül, sőt rekord szintekre gyengült a tegnapi kereskedésben. Az euró árfolyama 421 forint fölött is volt, és most is ott tartózkodik, 421 forint 10 fillér, a dollár 428,50, a svájci frank 439 forint 30 fillérem. A jelenlegi gazdasági környezetben a háztartások mellett a vállalkozások számára is rendkívül fontos minden fillér, amit meg tudnak takarítani a hó végén. Érdekesség, hogy a kiadások visszafogása mellett sok cég valamilyen okból nem él az elérhető adókedvezményekkel. A többi között a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal által minősített kutatási és fejlesztési projektek után a vállalkozások olyan adókedvezményeket igényelhetnek, amelyekkel akár több millió forintot is megspórolhatnak. Ezekről a lehetőségekről kérdeztük a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal innováció támogatási főosztályvezetőjét, Smollár Katalint, a riporter Péler András.
Hogyan is működik ez, hogyan lehet ezekhez hozzáférni? Kicsit tegyük rendbe, hogy ezek után, a projektek után milyen kedvezményekre lehetnek jogosultak a vállalkozások.
Az innovatív cégek, akik kutatásfejlesztéssel foglalkoznak, közülünk nagyon sokan nem vesznek igénybe olyan kedvezményeket, ami járhatna nekik. Nyilván a pályázatok az egy sokkal egyszerűbb út volt. Az adókedvezményekhez azért rendben kell tartani folyamatosan a könyvelést, tudni kell egyáltalán ezekről a kedvezményekről, és nagyon sokan bizony nem tudnak róla. Nem tudják például, hogy a társasági adóból igénybe lehet venni K+F tevékenység után elég magas összegű kedvezményeket, tehát konkrétan a kutatásfejlesztés közvetlen költségét le lehet vonni a társasági adó alapjából, aminek ugye az a következménye, hogy társasági adót már ebből a csökkentett összegből, azt a 9%-ot már ebből a csökkentett összegből kell kifizetniük.
Hogyha mondjuk a más adó, a társasági adó ugye elég sok területen tudja hát a különböző kedvezmények segíteni a vállalkozásokat, helyi adók esetében is vannak hasonló kedvezmények?
Vannak, így van. Helyi adó, helyi iparűzési adóból is ugyanezzel az összeget, tehát amennyibe a kutatásfejlesztés kerül, azzal az összeggel lehet csökkenteni a helyi adó alapját, és azoknak a cégeknek, akik innovációs járulék fizetésre kötelezettek, mivel az innovációs járulék alapja ugyanez az összeg, ami a helyi iparűzési adó alapja, így abból is jogosultak kedvezmény igénybevételére, és még visszakanyarodva egy pillanatra a társasági adóra, annál az a lehetőség is fennáll, hogy ezt az összeget, amit ők K+F-re költöttek, mondjuk, hogyha ezt megrendelik, tehát hogyha az adott cég nem közvetlen ő maga a saját munkavállalóival végzi, hanem megrendeli mondjuk egy állami kutatóintézettől, például egy egyetemtől, akkor annak a költségnek a háromszorosát vonhatja le, ezzel akarja az állam ösztönözni, hogy a állami kutatóhelyekkel minél nagyobb összefonódása legyen a cégeknek.
Hogyha még visszakanyarodunk a helyi adók felé, akkor a kisvállalati adó esetén például a K+F tevékenységben részvevő dolgozók számára kifizetett bér is akkor lehet mondjuk egy adóalap csökkentést érvényesíthető tétel?
Így van, igen. Azok a cégek, akik kivások, ugye ők majd mindjárt fogok beszélni egy kicsit a szociális hozzájárulásról is, ami szintén csökkenthető K+F tevékenység költségével. A kivásoknak ugye nem kell szocót fizetniük, nem kell TAO-t fizetniük, így egy nehéz kérdés, hogy ők hogyan tudnák érvényesíteni, hogyha K+F-vel foglalkoznak az ezután járó kedvezményeket. Hát ők úgy tudják, hogy a dolgozóik után, akik az adott kutatási projektben részt vesznek, akkor az ő bérköltségüket tudják csökkenteni. Ez körülbelül egy ilyen 5% az adó megtakarítás maga, amivel a kivások élhetnek.
Hogyha már belengedtük a szociális hozzájárulási adót is, akkor beszéljünk egy kicsit arról is, hogy mi a helyzet ennél az adótípusnál.
A szociális hozzájárulási adónál azok után, a munkavállalók után éri ez meg leginkább, akik valamilyen tudományos fokozattal rendelkeznek, hiszen az ő esetükben a teljes összeget elengedi az állam. Ha viszont nincsen tudományos fokozata, tehát PhD végzettsége annak az adott kutatónak, hanem mondjuk egy középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalónkról van szó, az ő esetében is az 50%-át, tehát az ő bérköltsége után a szocó 50%-át elengedi az állam, úgyhogy szerintem ez megint csak egy olyan talált pénz jellegű, ha élünk ezzel a kedvezménnyel.
Ugye a kutatás és fejlesztésnél szóba jöhetnek találmányok, felfedezések, szabadalmak, oltalmak, amik után ugye jöhetnek a egyes vállalkozásoknak például jogdíj bevételek, tehát pénzre válthatóak ezek a jogi formulák. Jogdíj bevételek után érvényesíthető-e valamilyen kedvezmény?
Így van, érvényesíthető a jogdíjbevételek után is. Ebben az esetben a 9%-os társasági adó helyett csak 4,5%-ot, tehát a felét kell megfizetni, és az a különösen szerencsés ebben a helyzetben, hogy még kutatásfejlesztési tevékenységet sem kell hozzá végezni. Tehát, hogyha ki tudjuk mutatni, hogy az árbevételünk valamilyen például használati mintából vagy szabadalomból származik, vagy pedig, ami manapság nagyon jellemző, hogy az IT technológia energiával foglalkozó cégek, akik mondjuk valamilyen programot fejlesztenek, és ezt jogdíjbevételként realizálják, tehát úgy adják tovább az ő terméküket, hogy licenc szerződéseket kötnek, akkor az árbevétel után ezt a 9%-os TAO-t nem kell megfizetniük, csupán 4,5%-ot, tehát K plusz F tevékenységet sem kell hozzá bizonyítottan végezni. Iparűzési adó ebben az esetben nincs, mert a jogdíjbevételek után nem kell iparűzési adót fizetni a helyi adókról szóló törvény alapján, úgyhogy aki gondosan megtervezi ezeket a szerződéseket, amivel mondjuk jogdíjbevételt generál magának, az jóval nagyobb kedvezményeket érhet el.
Még egyszer akkor kicsit így tegyük is tisztába, hogy a vállalkozásoknak mit kell tenni azért, hogy ezeket az adókedvezményeket megszerezhessék. Talán egy kisebb cégnél mondjuk, ahol nincsen vállalati jogász, ott talán ilyen ijesztő lehet az, hogy most hogyan is tudok hozzáférni az ilyen különböző támogatásokhoz, kedvezményekhez, adócsökkentésekhez, hova kell fordulniuk, mire kell odafigyelniük, van esetleg olyan forma nyomtatvány, aminek kéznél kell lenni ezeknél az igényléseknél, most lehet kicsit ilyen triviálisan fogalmaztam, de hogy hogyan juthat hozzá egy vállalkozás ezekhez, akkor, hogy magára ismer például most a beszélgetésünk kapcsán, hogy én egy ilyen tevékenységet végezek, és igazából akkor jó lenne nekem is az adókedvezmény, hiszen valahol spórolni is kell. Hogyan tud hozzáférni?
Én azt javaslom minden vállalkozásnak, hogy első körben a saját könyvelőjével egyeztessen. Nyilván ők azok, akik ezekről az adókedvezményekről a legtöbb információval rendelkeznek. Érdemes jogásztal is egyeztetni, hogyha mondjuk kifejezetten ilyen szoftverekkel foglalkozik a cég, hogy azok a szerződések, ahogy korábban is említettem, úgy legyenek megfogalmazva, hogy az jogdíjbevételnek számítson az ő bevétele, és akkor élhet a kedvezményekkel. Hozzánk is fordulhatnak, hogyha kérdésük van kutatásfejlesztések kapcsolatban, mi igyekszünk mindenkinek segíteni, átnézzük a projektet, előzetes egyeztetéseket tartunk, mielőtt beadják hozzánk a minősítést, hogy valóban a végén kutatásfejlesztésnek minősüljön az az adott projekt, és adótanácsadó cégekhez is megéri, ha már csak a saját kollégánkat megtanítják egy-két egyeztetés alkalmával, akkor utána már nem kell igénybe venni az ő segítségüket, tehát felkészíteni a saját kollégánkat is nagyon megéri.
Smoller Katalinta, a Szellemi Trojdon Nemzeti Hivatal innováció támogatási főosztály vezetőjét hallották.